Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható János evangéliumának 16. részében a 23. verszakkal kezdődő szakaszból, amelyet ülve hallgassatok meg, János evangéliumának 16. részében a 23. verszak második felében kezdem majd el az Isten igéjét olvasni, és ahogyan mondottam, ezt ülve hallgassátok meg. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezeket a példázatokban mondtam nektek, de eljön az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd nektek, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom nektek, hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek, mert maga az Atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Ma Rogáte vasárnapja van, azaz imádság vasárnapja, és különféle gondolatok ébredhetnek bennünk az imádsággal kapcsolatban. Ahogyan itt előttünk áll, Jézus arra inspirál bennünket, sőt egyenesen fölszólít, hogy az ő nevében kérjünk az Atyától, és meg fogja adni nekünk. Már is elkezd lázasan forogni az agyunk, mi az, amit még kérhetnénk az Atyától Jézus nevében, és mi az, amit ő megadhat nekünk, vagy vajon van-e olyan, amit nem adhat ő meg, vagy mindent csak kérni kell, hiszen maga Jézus bátorít bennünket. Én ismertem valakit, aki buzgón könyörgött a piros Porsche-ért, mert hát azt mondta az Úr, hogy a Szentírásban, hogy kérni kell az Atyától, és ő megadja, sőt, ismerek olyanokat, akik ezt határozottan így állítják, hogy bármit lehet kérni, és az Úr azt meg fogja adni, sőt, ha nem adná meg, akkor veled van, kedves barátom, a baj. Hogy felháborító legyek, részben igazuk is van. De hozzá kell tenni, hogy részben, mert én is azt gondolom, hogy bármit lehet kérni az Atyától. Ennek a legnagyszerűbb példája, itt lehet, hogy többen ismerik, mert sokaknak adtam ebből a könyvből, aki nem ismerné, annak most feladom házi feladatként, és legközelebb, ha találkozom vele, számon fogom kérni, hogy elolvasta, ez az Életjáték a című könyv, ami arról szól, hogy egy kisgyerek buzgón könyörög az Úrhoz, hogy adjon neki egy hajas babát, és meg van győződve arról, hogy ez a hajas baba az övé lesz, egy missziói telepen élnek, és hát abból élnek, amit keresztények az anyaországból küldenek nekik, és nagy buzgalommal könyörög az Úrhoz ezért a bizonyos hajas babáért, és amikor jön a missziói adomány, akkor meg van győződve, hogy a hajas baba ott lesz a csomagok között, vagy a csomagban, és hát abban a csomagban nincs más, mint egy mankó. És hát borzalmasan fölháborodik, és perel Istennel ez a gyerek. De az édesapja nagyon bölcsön, aki ennek a missziónak a vezetője volt, azt mondja neki, hogy adj hálát ezért az ajándékért. És hát ő teljesen kiborul, toporzékol, és azt mondja, hogy hogy lehet hálát adni egy mankóért, hogy lehet azzal játszani. Hát ő hajasbabát szeretett volna pésülgetni. Adj hálát, hogy nincs szükséged rá, mondta az édesapa. Ez indít el egy nagyon szép és aranyos mozgalmat, aminek ez a kis gyerek lesz a motorja. Vajon hálát tudok én adni annak, ami nem egészen úgy történik, ahogyan én ezt elképzeltem? Én ezt egy hajasbabát kértem, és kaptam egy mankót, amire semmi szükségem nincs. Vajon ezért hálát tudok-e adni? Miközben meg vagyok róla győződve, hogy Isten, ha akarja, ad egy hajasbabát. Nem kellemetlen Istennek, hogy meghallgasson egy gyermek könyörgést, egy gyermeki könyörgést, és adjon egy hajasbabát, ha arról van szó. De itt Isten valami bölcs gondolat folytán nem ezt adott, hanem valami mást, hogy meg lehessen érteni valamit abból az érthetetlenből, ami emberi észre felfoghatatlan, amit csak a mélységes bizalom és hűség, ami megértett velünk az isteni dolgokból. Egyszer nekem azt mondta édesapám, akivel nagyon sokat beszélgettem a megtérésem után, hogy Isten sokszor azzal büntet meg, hogy megadja, amit kérünk. És én akkor emlékszem, nem fogom elfelejteni soha, mert elháborított engem ez a gondolata, ma már látom, hogy milyen igaza volt. Ó, mennyi bolondságot kérsz te Istentől, vagy kértem én is Istentől. Mennyi bolondság az, ami elhagyja az ember ajkát, vagy ha nem hangosan imádkozik, hanem magában, hiszen nincsenek begyakorolt formája, és Isten nem csak az egyik vagy a másik módon elmondott imát hallgatja meg, hanem bármilyen formában oda kerül ő elé. Mennyi és mennyi bolondságot kértünk mi Istentől, amit lehet, hogy ma már nem kérnénk. Mi az, amit még kérhetnék Istentől, merülhet fel bennünk a kérdés, vagy egyáltalán akkor van-e valami olyan fontos tudnivaló, ami érdekes és mindenképpen hívő körökben szüntelenül előjövő kérdést leírná, mert hisz, aki már egyszer vagy kétszer járt templomban, az tudja, hogy imádkozni kell, vagy szoktak erről prédikálni, hogy tessenek imádkozni, vagy maga a pap is imádkozik a liturgiában, vagy együtt elmondjuk liturgiai elemként a mi atyánkot, de vajon otthon kell, van ennek értelme, van valami gyakorlati haszna annak, hogy én imádkozom? Olvastam egy nagyon érdekes értekezést az imádságról, és két kérdést tett föl az, aki ezt írta, és szeretném ma nektek ezt föltenni, ugyanazt a kérdést. Vajon elgondoltad már, hogy mi történik Istennél, amikor a te imád oda kerül? De nem is leginkább ez a kérdés, hanem benned mi történik, miközben imádkozol. Vajon üzletelsz Istennel? Mert látod, Uram, hogy én imádkoztam, és ezért neked kötelességed megadni azt, amit én kértem. Van egy nagyon kedves, humoros kis történet, amikor fölkerül a pap és a buszsofőr Szent Péter elé, és hát a buszsofőr megelőzi a papot a Szent városba való bemenetelnél, és a pap fölháborodik, de Szent Atyám, hát hogy van az, hogy ez a buszsofőr engem megelőz, én meg az Isten szolgája csak ott kulloghatok valahol a sor végén, sőt be se jutok a mennyei hazába. És erre azt mondja Szent Péter neki, hogy fiam, amikor te imádkoztál és prédikáltál, mindenki aludt a templomban. Amikor ez vezetett, mindenki imádkozott. És persze ez egy kis humoros történetecske, de vajon amikor te imádkozol, a mennyei sereg elalszik odafönt, vagy valami olyanért tudsz imádkozni, hogy bekapcsolódnak és imádság zeng lent magadban, a lelkedben, és zeng fönt a mennyei hazában. Nem lehet megkerülni ezt a kérdést, mert hisz maga Jézus mondja, az én nevemben fogtok kérni, és megadja majd neked. Mit mernél kérni Jézus nevében? Ugye ez az egyik kérdésünk. Ha most végig gondolod az imádságaid sorát, és biztos nem vagyok egyedül itt ebben a teremben, akinek ez sikerülne, hogy legalább a nagy részét végig gondoljam, hogy mi az, amit kértem már Istentől, vagy ha nem is az egész, de egy-kettő biztos, hogy eszembe fog jutni. Vajon ennek hány százaléka az, amit Jézus nevében kértem? Vagy megüti azt a mércét, hogy ezt merném Jézus nevében kérni? Vagy ez csak egy üzlet volt Isten és közöttem, hogy látta, vagy láttatni akartam Istennel, hogy én még imádkozni is tudok, vagy én imádkozni szoktam, és Uram, légy kedves, válaszoljál erre. Vajon az imádságod megütötte azt a mértéket, ami azzal írható le, hogy Jézus nevében kérhető? Azzal szoktuk feloldozni magunkat, hogy de hisz a Szentlélek kiigazítja a mi imádságunkat, és majd ő úgy fogja oda tárni az Úr elé, hogy az jó legyen, és ha én bolondságot is kérek, akkor is majd azt úgy fogja csűrni, csavarni a Szentlélek, hogy az rendben legyen odafönt. Én inkább a mi felelősségünkre szeretném fölhívni a figyelmet, és én azt gondolom, sőt, határozottan állítom, hogy Jézus itt a te felelősségedet firtatja. Majd elmondom, hogy mire is gondolok, de most egyenlőre maradjunk annál, hogy az imádságod zöme betehető-e abba a kategóriai kosárba, vagy abba a kosárba, amit így jellemeznénk, Jézus nevében kértem, vagy Jézus nevében kérhető. És ha ezt becsülettel végig gondolod, akkor valószínű, hogy nem fogod magadat megcsalni. Mert mi az, ami Jézus nevében kérhető? Azon gondolkoztam én, miközben olvastam ezt az ige szakaszt, és gondolkodtam arról, hogy mit fogok majd ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez bizony arra inspirál bennünket, hogy Jézus Krisztus felnőttként kezeli az ő tanítványait. Átadott valamit, elmenni készül, nekünk ajándékozott, nekik ajándékozott valamit, és fölhatalmazta az ő tanítványait, fölhatalmazott téged arra, hogy kérjél az ő nevében. Olvastam egy másik értekezést, és ebből is szeretnék idézni nektek. Azon elmélkedett valaki, hogy milyen furcsán is szoktunk mi ehhez a kérdéshez viszonyulni, mert egy olyan embert rajzolt le, aki ismeri a szentírási történeteket, és éppen ha már Mózestől olvastam valamit, akkor hagyj hivatkozzam rá, hiszen ez az illető is ezt tette, és lejátszott egy ilyen párbeszédet Isten és az ember között. Könnyű volt Mózesnek ott imádkozni, ott csend volt. Az én házamba, a bérházba állandó veszekedés van, behallatszik az utcáról a zaj, jár a busz, a troli, és még nem tudom milyen jármű vezzeg Mózesnek. Milyen könnyű volt ott, csak a madarak csiviteltek, mint ahogy kint a kertben szólnak most. Bezzeg nekem, mennyivel nehezebb, vagy Jézusnak is olyan könnyű volt 40 napig imádkozni, hát megtehette, hogy 40 napra elment imádkozni, és ott csak az Úr volt. Nekem mindig veszekednem kell a párommal, veszekednem kell a szomszédokkal, ahogy jövök haza, rögtön belebotlom valakibe, és egyből elmegy a kedvem még az imádságtól is. Bezzeg Mózesnek, Jézusnak. Milyen könnyű dolga volt. Hát Mózesnek csak annyi dolga volt, hogy ütögette a táblákat. Nekem? Hát ennyi dolgom van. Ki kell takarítani, meg kell főzni, el kell menni a boltba, és sorolhatnánk azt, írta ez az illető, hogy mennyi minden eszünkbe jut a bezzeg kategóriában, arról, hogy mennyivel rosszabb és nehezebb dolgunk van. Milyen könnyű volt Mózesnek, hiszen az Úr mannát adott neki, bezzeg az én nyugdíjam milyen kevés. Hát én nem tudok, vagy az én fizetésem mennyire rossz, nem éri el az európai átlagot. Bezzeg Jézusnak, aki csak csettintett egyet, és az Úr angyalai ott voltak körülötte, vagy Mózesnek, aki imádkozott, és ott volt a manna az égből. Elfelejtkezünk arról, hogy micsoda harc az imádság. Emlékszel te arra, hogy amikor könyörgött Jézus, vért izzadt? Hát az az imádság, amit mi elengedünk az Úr felé, az azt a mércét megüti, hogy Jézus nevében kérhető. Vagy amit felolvastam az imádság előtt, könyörög azért annak a rossznak az elhárításáért Mózes, amit az Úr készíteni akart. Hát micsoda ima harc ez? Bezzeg neki könnyű? Hát mennyivel könnyebb lett volna, hogyha az Úr azt adja, amit megmondott neki, hogy kitörli azokat, akiket kihozott Egyiptom földjéből. Hát mennyivel könnyebb, nem lett volna senki, Mózes marad egyedül egy-két gyerekkel, és majd megvárja, míg azok gyerekei is felnőnek, unokák, azok gyerekei és dédunokák, és kezd előről mindent. Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Ha ez ilyen pofon egyszerű lenne, hogy én piros Porsétől kezdve bármit kérhetek, akkor ott lenne, nem azt mondaná Jézus, újból kezdem a gondolatomat, kérjél akármit. Mit foglalkozom én vele? Kérjél csak akármit, és majd az Úr csettintesz kettőt, és megadja neked. Ugye azt ígértem, hogy majd utalok arra, hogy miért gondolom azt, hogy felnőttként akar kezelni Jézus itt minden tanítványt, és nem csak a tanítványait, hanem téged, engem, mindenkit, aki ezt az igét olvassa, mert eljut odáig ennek a gondolatsornak a végén, hogy el fog jönni az idő, amikor nem fogom mondani nektek, hogy én kérni fogom az Atyát. Mintha azt mondaná Jézus, hogy eljön az idő, amikor az ő személye fölöslegessé válik, ne értsük ezt félre, hanem azt mondja itt Jézus, hogy eljön az idő, amikor ti kértek, és az Atya megadja, mert szeret benneteket. Hát mi más lenne ez, mint az, hogy felnőttként akar kezelni bennünket az Úr. Ad látást ahhoz, hogy hogy könyörögj? Vajon még mindig csak egy üzleti vállalkozás az imádság? Vagy valami olyan eszköz, ami összekapcsol az örökkévaló fiúval? Olvastam egy értekezést, egyszer nagyon megtetszett nekem, már az imént lényegét érintettem, de hagyj húzzam alá ezt még egyszer. Kiszokott írva lenni egyházi épületekre latinul: imádkozz és dolgozz. És ez az író arról írt, hogy őt ez bántja, ez a kiírás. Mert ez a hitetlenségnek a kézzelfoghatósága. Hát nem munka, az imádság teszi fel a kérdést. Tudom én, hogy másra gondoltak azok, akik ezt kiírták, de mélységesen igaza van. Az előbb említettem, hogy vért izzadt Jézus, miközben imádkozott, vagy micsoda ima harca volt Mózesnek, amikor meg akarta győzni az Urat, hogy ne pusztítsa el azt a népet, akit kihozott. Úgy jött le, hogy kirekesztett ember lett a társadalomban, mert nem bírták elviselni az ő jelenlétét. Fátyollal kellett járnia az emberek között. Hát az imádkozás nem munka, nem dolgozás. Sokszor félre szoktuk érteni, mert hisz azt gondoljuk, hogy mikor már az összes emberi tényező kifulladt, akkor kell imádkozni, és akkor majd cselekedni fog az Úr. Miért nem fordítva van? Miért nem ezzel kezdjük? És áldást kérünk mindarra, amit az Úr tenni fog. Miért nem először ő jut eszünkbe? Mert amiről Jézus beszél, hogy először nem merek egyenesen az Atyához fordulni, hanem érzem, hogy Jézus nevéért kell kérni, de eljön az idő, amikor ez már olyannyira belém ivódik, hogy föl sem merül az Atyában a kérdés, hogy üzletet akarok kötni vele, helyesebben föl sem merül bennem, hogy üzletelni szeretnék az Atyával. Szeretnék két befejezésű, két idézetet felolvasni nektek. Az egyik egy német szerzőtől való, akinek elég rossz elképzelése van az imádságról első hallásra, de nekem megtetszett, mert azt az embertípust írja le, aki rosszul használja az imádság drága eszközét. Így szól ez az idézet: a félművelt és kevéssé intelligens embernek imádkozásra van szüksége, hogy önmagát kívánalmaira összpontosítsa. És ezért egészen mindegy, mihez fohászkodik, mert nem az ima, hanem a bensőséges vágyódás hozza közelebb az áhított dolgot. Miért olvastam föl? Neki nagyon rossz véleménye volt a hívő emberekről, nem ezért olvastam föl, hanem van benne egy rövid gondolat, amit szeretnék átadni neked. A bensőséges vágyódás. Vajon megvan benned az a bensőséges vágyódás az Istennel való közösség iránt, ami eszenciát adhat a te imádkozásodnak, és akkor föltehetem újból a kérdést. Mit változtat benned az ima? Bensőséges vágyódásod lesz az örökkévaló Isten után? És a másik pedig Eszterházi Péternek egy imádsága, aki már nincs közöttünk, de azt gondolom, hogy mindazt, amiről próbáltam nektek beszélni, összefoglalja abban a fohászban, amit lehet, hogy akkor írt, amikor készült elmenni, így szólt ez. Gyáva a szívem, az imák az égben összeérnek, Uram, valahogy már késő, nem tudom rád bízni magam, noha nem akarom csüggetten tudomásul venni se magamat, se a bűnösségemet, se téged. De be se akarok csapni senkit, legfőjebb téged. Az ima a szív emlékezetének gyakori ébrezgetése. Gyakrabban kell emlékezni Istenre, mint ahogyan lélegzetet veszünk. Irgalom Atya, ne hagyj el! Hogyan tovább? Erre várok tőled választ, mert ez az én kérdésem. Úgy szoktál válaszolni, hogy nem válaszolsz. Szépen tudsz hallgatni, Uram. Ha kérdezlek, hallgatsz. És ha már nincs több kérdés, az lesz az igazi válasz. Mégis most azt kértem, mi végre? Ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Tudom, rossz a kérdés. Engedj látnom. Árva szívem holt, erét töltsd meg, égi jóság. Az igazi válasz, ha nincs válasz. Amen. A 111-es ének első versszakát énekeljük el. Halld az égharangi zengnek messzi földön.